politikailag toxikussá tette az elnökséget, de itt különbséget tesznek Budapest és a brüsszeli magyar EU képviselet között.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Podcast sorozatunk 100. epizódjában témánk a magyar soros elnökség első fél idejének értékelése. Amikor a nyár elején, a július 1-én indult EU tanácsi magyar soros elnökség várható programjáról beszéltünk, nem gondoltuk volna, hogy ennyire turbulens hónapok előtt állunk. Az európai parlamenti választásokat követő időszakot úgy jellemeztük, hogy a képviselőtestület megalakulása, az Európai Bizottság elnökének megválasztása, majd a biztosi kollégium összeállítása lesz a legizgalmasabb mozzanat. Nem így alakult, ezek lettek gyakorlatilag a legunalmasabb események, és a magyar kormányfő gondoskodott arról, hogy ezekről alig, minden másról viszont kimerítően beszélhessünk. Kezdődött az EP frakció alakítással, azóta tudjuk, hogy az Orbán Viktor kezdeményezte Patrióták Európáért képviselőcsoport, a harmadik legnagyobb az európai képviselőházon belül. Kialakultak a végleges erőviszonyok, vagy várható még, hogy képviselők csatlakoznak a patriótákhoz?
Ennek kevés köze van a magyar elnökséghez önmagában, ugye hiszen ez alapvetően az európai parlament, európai politikai pártoknak a helyezkedéséről szól.
De időben még és azért nagyjából időben van egy beesés.
Utána a ciklushoz is csatlakozik, kapcsolódik. Ugye Orbán Viktornak érdekes módon egyébként a mindenkor soros elnökséget adó ország miniszterelnökének van a legkevesebb teendője szinte az uniós elnökséggel. Arra terjed ki, hogy mikor vannak csúcstalálkozók, akkor ad egy rövid tájékoztatást arról, hogy állnak a különböző dossziék, illetve az utolsó csúcstalálkozón akkor egyébként ki szokott állni a sajtó elé, és az érdekes lesz majd decemberben megnézni, hogy ott lesz a von der Leyen társaságában, és akkor már ugye új európai tanácsi elnök társaságban. De kérdésed a válasz az, hogy létrejött egyfajta nyugalmi helyzet, ami azt jelenti, hogy beállt a rendszer az Európai Parlamentben, elkezdett az új Európai Parlament működni, és bizonyos dolgokat már most látható, bizonyos trendek már most kirajzolódnak, amit mindenki jósolt, hogy ugyan a úgynevezett progresszív Európa párti erők, vagy a centrum, a politikai centrum megtartotta a többségét, de ez az Európai Parlament egy sokkal nehezebben kezelhető, így fogalmazok, állatfajta lesz. A tekintettel arra, hogy a jobboldali paletta szélső részén, vagy radikális jobboldali részén megerősödtek a pártok. Ugye látjuk, hogy ott van most 2-3, hogyha ide soroljuk a konzervatívokat is, akik euroszkeptikusnak nevezhetők a lengyelekkel és Meloni pártjával együtt. Tehát, hogy van 2-3 frakció is, és ami igazán egyébként feltűnés nagy változás az, hogy ebben a helyzetben a mérleg nyelve és igazából, vagy pontosan az erőközpont az Európai Néppárt, tehát amelyik megnyerte a választásokat. Az Európai Néppárt megteheti azt, hogy időként balra, időként jobbra húzódik, és keresztül viszi gyakorlatilag a politikai szándékait. Ad egy dinamizmust ennek a parlamentnek a korábbihoz képest, egy másfajta dinamizmust, és kiszámíthatatlanságot.
Hát ez a dinamizmus meg kiszámíthatatlanság jellemezte az első pár napot is ebben a soros elnöki ciklusban, amikor Orbán Viktor önjelölt külpolitikai körutazásra indult. Először Kijevbe látogatott az ukrán elnökhöz, majd Moszkvába az orosz elnökhöz, de elment Pekingbe a kínai elnökhöz is. Látszik-e már bármilyen eredménye ennek az általa békemisszióként emlegetett erőfeszítésnek?
Azt látható volt, hogy tulajdonképpen ő ezzel kicsit felidézve mondjuk így az első magyar elnökséget, csak mondjuk is sokkal súlyosabbá téve, hiszen emlékezünk azért arra, hogy akkor is úgy mentünk neki egy soros elnökségnek, hogy a magyar bürokrácia, a magyar hivatalnok réteg nagyon jól felkészült az elnökségre, és akkor a miniszterelnök, hát ugye a kormánypárt bejött a média törvénnyel, amivel sikerült gyakorlatilag maga ellen hangolni, elmérgesíteni a helyzetét, és egy mondjuk így, hogy eléggé nehéz helyzete, politikai helyzetet teremtve a magyar elnökség számára. Ez most ezzel az akcióval, ami a magyar elnökség elejére jött létre, és valószínűleg Orbán Viktor ezt nem tervezte egyébként előre, de ez menet közben jöhetett, amikor fél év ezelőtt elkezdtünk beszélni arról, hogy mik a kockázatok a magyar elnökségre nézve, akkor a legnagyobb kockázatnak a magyar miniszterelnöknek a szándékait, a politikai érdekeit véltem, és ez meg is valósult, gyakorlatilag be is jött egyébként, tekintettel arra, hogyha úgy kerül fel a kérdés, hogy mi a fontosabb számára, az, hogy az Európai Uniós elnökséget a tankönyv szerűen adja le, vagy pedig az, hogy a belpolitikai érdekei úgy kívánják, akkor nyilvánvalóan az utóbbi felé fog hajlani, és ilyen értelemben nem cáfolt ránk Orbán Viktor, pontosan ez történt. Most ez azt is jelentette igazából, hogy nagy volt a megütközés, hiszen elég nyíltan kiállt az Európai Uniós közös konszenzus mellől, aminek, amit egyébként számos alkalommal az Európai Tanács tagjaként, záró közleményekben is, amit elfogadta konszenzussal, hiszen ő ott volt, ott ült, ő is támogatott, ő ez elől kiállt, másrészt azt a benyomást keltette elég erősen, mint hogyha az Európai Unió nevében beszélne. Ez kiütötte a biztosítékot, de azt kell, hogy mondjam tulajdonképpen, hogy politikailag toxikussá tette az elnökséget, és az elmúlt napokban több beszélgetésem volt uniós diplomatákkal, közöttük magasrangú diplomatákkal és tagállami diplomatákkal, meg intézményeket képviselőkkel is, és valamennyien azért láthatóan különbséget tesznek Budapest és a brüsszeli magyar EU képviselet között, magyarán a funkcionáriusok, akik a hivatalnokok, akik végzik a munkájukat, és többször is azt hallottam, hogy az a két szót használták, meglehetősen professzionálisan, vagy nagyon professzionálisan végzik a munkájukat, természetesen ez kevésbé látványos, illetve az a ideológiai vonulat, az ideológiai irányvonal, ami Budapestről jön, és rendszeresen, mondjuk úgy fogalmazok, keretezi a magyar politikát, és rendszeresen, ha úgy tetszik, alulértékeli ezzel magyar hivatalnokok professzionalizmusát. A kettő elég elvált egymástól a gyakorlatban is, illetve úgy is elvált egymástól, hogy milyen visszhangok vannak a magyar elnökségre vonatkozóan.
Mit lehet mondani erről a magatartásról? Magyaros virtus, kültelki csibészség, vagy nyílt provokáció?
Én úgy gondolom, hogy Orbán önmagát adja, és azt hiszem, ez most már mindenki rájött, hogy ő nem lehet egyiket sem tulajdonképpen ezek közül, a rátad említettek közül csak kiemelni. Nyilván a provokáció mindig benne van, de itt benne van az ő általa most már következetesen és nyíltan vallott teljesen különutas hozzáállás, hogyha arról beszélünk, hogy milyen demokrácia modellt követ, különutas hozzáállás, hogyha arról beszélünk, hogy Ukrajnához hogyan viszonyul Oroszországhoz, hogyan viszonyul
az energiaellátáshoz.
Ennek a megnyilvánulása, a legjobb megnyilvánulása, a legeklatánsabb példája a strasbourgi ugye vita volt, ahol az Európai Bizottság elnöke példátlan módon sarokba szorította a magyar miniszterelnököt, és utána a magyar miniszterelnök is példátlan módon kritikát fogalmazott vele szemben, hogy a helyzet annyira elmérgesedett már, hogy nincsenek illúziók, és a felek már igazából mellőzik azokat az udvariassági formulákat is, amelyek esetleg pontosan ennek az ellenállásnak, ennek a szembenállásnak a leplezését szolgálják. Itt nagyon erős kezdés volt ez a békemissziója, amivel megalapozta az egészet. Kérdés, hogy ezek után lesz egy második, nem békemisszióra gondolok, hanem egy második eset. Néhányan tartanak attól, ezt beszélgetéseimből kiderült itt Brüsszelben, hogy ha Trump megnyeri az elnökválasztást, két napra lesz Budapesten az Európai Uniós informális csúcstalálkozó, egyesek aggódnak amiatt, hogy esetleg a magyar miniszterelnök milyen meglepetést tartogathat. Két dolog miatt lesz elvileg fontos ez a budapesti informális találkozó. Egyrészt ugye akkor fogadnák ezt a versenyképességi nyilatkozatot, ami viszont a hírek szerint nem lesz azért annyira öblös, annyira korszakos jelentőségű. Egyszerűen nem volt idő, hogy áttárgyalják ezt a témát a tagállamok. Másfelől viszont, ami érdekesebb lehet, és ami nyilván, hogy milyen válasz, de milyen reakció lesz az amerikai elnökválasztások eredményére. Kérdés az, hogy lesznek a reakciók, és milyen reakciók lesznek.
De Orbán Viktornak, a soros elnökséget adó ország kormányfőjének nem lesz semmilyen felhatalmazása arra, hogy akár üdvözölje, akár pedig elítélje az elnökválasztás eredményét.
Én úgy gondolom, hogy mindenki elkönyvelte, mindenki tudja, mindenki beárazta magának, hogy Magyarországtól mit várhat el. Mondok egy példát, tehát ugye azt is betárazták, hogy a magyar elnökség alatt nem lesznek már valószínűleg szankciós intézkedések Oroszországgal szemben. De hozzáteszem, és akkor megint azt mondom, hogy behozok egy új szempontot. Én azt látom sokszor, hogy sok esetben olyanokért is a magyar elnökséget hibáztatják, amiért egyébként nem hibáztatható. Elfogadtak nemrég egyébként, 2000, csak ez nem kapott nagy visszhangot, egy Oroszországot sújtó szankciós rezsimet, egy új szankciós rezsimet a magyar elnökség alatt is. Sajnos ez oda vezetett, ez az éles szembeállás, hogy mi olyanért is kárhoztatják a magyar kormányt egyébként, amit nem követett el.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!